Juhász Árpád geológus, azaz indián nevén Kóborló Farkas volt, akivel legújabb az Illegális indiánok című könyvéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter, színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István.
Szereti a becenevét?
Igen. Régen kaptam, talán a focipályán, de már a gimnáziumban is így hívtak az osztálytársaim.
Hogyan is?
Kukó. Nem baj, ha van az embernek beceneve, mert az a szeretetet is kifejezi.
Tanárként is az egyetemi hallgatói is átvették ezt a becenevet.
Igen, a mai napig a szeretet megnyilvánulásának, meg a tisztelet megnyilvánulásának tartom. Inkább tanár uraznak azért óvatosságból, de a hátam mögött az kukó.
Honnan indult az élete?
Sokorói járás központjában születtem, Tét nevű község. Ez egy besenyő falu, ott volt az általános iskola, nagyon gyakori a név.
Honnan való a család, vagy honnan való a név?
Olasz eredetű, a magyarra fordított változata a Kukorelli. Hangutánzó, azt jelenti, hogy kakas, úgyhogy vigyázni.
Jelzi a napfelkeltét.
Így van, hogy a sötétséget legyőzte. A hajnal, a másik szülői ág is fontos, nagymamám még Horváth Julianna volt, édesanyám, Briski Horváth, nagyapám, Briski Jóska bácsi, ő érzem a gyökereimet, hogy őtől nagyon sokat tanultam. Az Átkosban élünk, a földosztás után Magyarország, akkor parasztársadalom. Szocializmusban ugye elkezdődött a TSZ-esítés. Jöttek az agitátorok, tudták, hogy ha ő lép, akkor még 20-an lépni fognak. Nagy társaság volt, és Briski elvtárs, hogy lép, kártyáztak közben. Hogyha megidézem a jelenetet, én ott ültem a nagyapám ülébe, 6 éves voltam, ment a snapszer. Nagyapám a kérdésre csak annyit mondott, hogy snapszer. Ezzel meg volt a véleménye.
És mi lett a vége a dolognak?
Legtöbben beléptek. Ő sokáig még egyéni gazdálkodó volt, meg nagyon sokan, de nem volt mit tenni. Hát azóta már tanultam agrárjogot. Szövetkezetekkel, ami történt, az tragédia, meg a mezőgazdasági iparral fájt a szívem. Hát az alkotmánybíráskodás eszközeivel nem nagyon tudtuk megoldani.
És ön 6 évesen ebből, akkor ott, ebből a snapszerből mit értett?
Azt értettem, hogy ez a rendszer, ez nem az enyém.
Ezt már 6 évesen érzékelte?
Érzékeltem, értettem. A tekintetén láttam. Volt valami, amit nem lehet megmondani, valami. Ezt most az unokáimon gyakorolom, hogy megérzi az ember. Nagyon szerettek, ilyen kis véletlenke voltam, az utolsó gyermek. 3-an voltunk testvérek. Nagyanyám kérte, hogy István legyek, mert a háborúba elvesztettük. Pista bátyámnak a tüzér volt, teli találat történhetett a nagy áttörésnél, amikor az oroszok jöttek. Erdély környékén tömegsír lehet valahol. Ő a nagybátyám, igen. A 8 testvér egyik oldalról, 8 testvér másik oldalról, úgyhogy nagy családba nőttem fel. Nagycsaládok Országos Egyesületének egyik alapítója lehetek, mert fontosnak gondolom mai napig.
Van-e olyan üzenet, amit visz végig az életében, és onnan jön?
Voltak konfliktusok, nem is kicsik a családban természetesen, de volt egy sajátos falusi becsületkódex. Ezt viszi tovább az ember.
Mi az, ami most megszólaljon?
Elsőként talán a barátom Cseh Tamás.
Miért fontos?
Valamikor a Bibó alakítása környékén ismerkedtünk össze személyesen, de hogy miért fontos? Voltak olyan emberek, akik már jóval korábban rendszerváltok voltak. Én Tamást ilyennek tekintettem, amikor még nem ismertük egymást, és a katonába játszott, igen. Szinte minden rendezvényén ott voltam, írtam róla egy verset is, és a Cseh Tamás kuratóriumnak a tagja lehettem. Ha ezt a verset, ha elmondom, érthető lesz. Levél Cseh Tamásnak. Füst a szemében tiszta törvényekre vágyott. Dalait dúdolva értettük a világot. A kimondott szavak díszei az embernek, hiteles dalnok hangja nemzeti kincs lett. Sohasem némul el, őrzik azt vitéz katonái, hatalmas hadsereg, tisztesség őrségben állni. Őrizni az arcot, a mosolyt, a szemsugarát, szenvedéllyel éget értünk gyönyörű estéken át. Mert volt egy-két este, miben voltunk szereplők. Micsoda évek jártak, árnyak sohantak az ajtók előtt. Kevesen hitték, hogy a féldecis rezsimet túlélik, az ő porra a levegőben maradt, s megmondta, vége van, értik? Találkozások fényessítették a napot, a csend is beszédes volt, belül szóltak a dalok. Testvérbátyám ki is lehetne más, nagyon magas rangú indián szomszédom, Cseh Tamás.
Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Désiré, most, hogy emlékezem. Micsoda egy zűrzavar, hány tévedés. Tán hazudtam is, és volt egy kevés. És volt egy kevés, nem is tudom, hogy hívjam ezt. Talán volt egy-két este. Ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül.
Paraszti családból származik. Igen. Hogy következett ebből a Pannonhalmi Bencés gimnázium?
Úgyhogy édesanyám azt szerette volna, hogy a legkisebb fiából pap legyen. Püspöki ösztöndíjas voltam. Volt is némi lelkismeret fordulásom, hogy utána nem a szerzetes rendet, vagy papi pályát választottam. Atyák akkor még szinte kizárólag csak bencés szerzetes tanított. Azt mondták, hogyha bármilyen kételjünk van a szolgálattal, csak akkor, hogyha Isten szolgálja akarunk lenni, vállaljuk el. Szóval ért a szerelem. Ha kételjeid vannak, mondotta az atya, akkor ne döntsél. Hárman jelentkeztünk az osztályból a jogra, szerettek volna lebeszélni. Megvagytok ti zakkalma, hogy nem fognak fölvenni, az biztos. Így is lett. Csak annak köszönhetjük az egyik legkitűnőbb osztálytársunk, Íjas Jóskának hívták. Kalocsai érseknek az unokaöccse volt. Közben jártak, hogy pontszámot mindegyikünk teljesítette természetesen akkor, de helyhiány miatt a szokásos indoklás nem vettek föl. és aztán a 70-es nyár az ilyen le is föl is érzelmileg. Édesanyám sajnos akkor halt meg augusztus elején. Beálltam pincérnek, hívtak, hogy majd akkor képesítés nélküli tanár lehetsz. Tehát összefogott a baráti társaság, meg a rokonság, meg mindenki. Előbb jött meg a katonai behívó Kalocsára. A forradalmi ezred, úgy hívták magukat. Ezt az ezredet küldték fel 56 leverésére. Aztán utána egy héttel, hogy beiratkozhat az egyéves katonai szolgált után.
Csak az édesanyja szerette volna, hogy pap legyen, vagy ez azért az ön fejében is megfordult?
Minisálni jártunk Pannonhalmán is. Fantasztikus, jó élmény volt. Mindenki minisztrált. Én például a Szentbredek kápolnában szerettem nagyon minisztrálni. 1000-valamennyi éves iskola. Szóval a kövekben is ott van az üzenet. A bencés rend az tulajdonképpen az első alkotmány, és attól tartok, hogy innen kaptam Gellert, és lettem alkotmányjogász. Az a regula. Szent Benedek fantasztikus módon megalkotta a regulát, és behálózzák Európát. Szent Benedek nem véletlen Európa védőszentje. Sőt, hát ma már ugye áttolódott a kereszténység. Részben Dél-Amerikában ott is van bencés rend, meg Afrikában is. Tehát a kereszténységnek a súlypontja Európában elcsöndesedni látszik. Azért ez egy kicsit bonyolultabb kérdés.
Ahogyan 6 évesen megérezte azt, hogy ez a rendszer, ez nem az öné, gimnazistaként komolyan tanulmányozta a regulát, vagy fontos hatással volt önre?
Pannonhalmán egy szigeten voltunk, és nem hozták be. Hermetikusan azt kell, hogy mondjam, el voltunk zárva a rendszertől, még hittanórákon sem, vagy osztályfőnöki órákon sem. Inkább a filozófiára oktatott bennünket, meg a vallás megújítására, semmi ilyen politikai dologra. Otthon meg nem érződött. Nem volt jellemző a családunkra, hogy pártagok tömkelege lett volna, sőt éppen ellenkezőleg. Azért falura nem ért le annyira a rendszer. Akkor éreztem a rendszert. Katonaság, bezsupoltunk Kalocsára, jön a politikai tiszt, hogy kéri a kis szakkönyveket, mert megalakítjuk a pártalapszervezetet, meg a kis alapszervezetet. Hát én az élcsapatnak sajnálatos módon nem voltam tagja, és nem is kívántam belépni. Tegyük ki a kis tagkönyvet, és szundiártás jelentem, nekünk nincsen kis tagkönyvünk. Szakaszunkból egy másik sárospataki barátom, a Tóth Guszti, és mondta, hogy ön a jártás jelentem, nekem sincs kis tagkönyvem. Hosszú gondolkodás. Hát honnan jöttetek ti? Jelentettük, hogy Sárospataki gimnázium, Pannonhalmán, és hát ott nem volt kis szervezet. Nem volt. Mondtuk, hogy nem volt. Ez nagy fejtörést okozott neki. Mától kis tag vagytok. Kész. Úgyhogy belém lépett a kis. Arra használtuk egyetemen, hogy kiadványokat szerkesztettünk, fiataloktatók kiadványai. Rendszeren kívül lehetett élni, meg felgyújtani magaraddal az ilyen akciókat, meg egyebeket, azt én nem tartottam jónak, szerencsésnek.
Pártállam idején jogi pályára menni diszfunkcionális dolog, hiszen éppen, hogy a jog az, ami nem érvényesült abban az időszakban. Ezügyben nem voltak dilemmái?
Dehogy nem. Ráadásul alapjogokkal foglalkoztam volna, de aztán lebeszéltek róla. 78-ban az ország elhagyásához való jogról írtam. Szerencsére olyan belső folyóiratban, ami zártabb. Aztán, hogy finoman Takács Imre és a Schmidt Péter, aki a tanszékvezető volt, ő később az első a Sólyom Alkotmánybíróságnak a tagja. Ő volt a dékán, amikor a Bibó szakkollégiumot alakítottuk. Mint a Bibó, szélem csücske mind a mai napig. Ez alatt a 40-valahány év alatt nem volt olyan tanév, amikor ne lett volna Bibó kurzusom. Valahonnan elkanyarodtam.
A dilemmáktól, hogy a jogi pályára menni, akkor az mennyire volt
a
dilemma?
Igen, a jog és a politika. Amennyire a rendszer korlátait ki lehetett tapogatni, feszegetni. Nem szeretnék hősként viselkedni, de amikor már megértettem, hogy kicsoda Bibó István, a 46 évi egyes törvényt adtam ki, és nem a sztalini-buharini alkotmányt referátumnak, és Bibónak a hatalom megosztásról szóló akadémiai székfoglalóját, és ez alapján tanítottunk, és amikor az alapjogokról sikeresen lebeszéltek, hogyha nem akarsz börtönbe kerülni, akkor foglalkozzál mondjuk a parlamenti joggal, és a kandidátusi disszertációm rendszerváltozás évében, 89-ben jelent meg. A kiadói lektor ugye tudja, hogy magát ellenzékinek tartják. Én nem tudtam, köszönöm a közlést. Hol van a parlament tetejéről, ez volt a borító, a csillag. Úgy csináltam, mintha nem tudnám. Jé, tényleg nincs ott. De szép, ugye? Ahhoz ragaszkodtam, hogy így jelenjen meg. És parlamenti joggal kezdtem el foglalkozni, de mindig azt mondtam, meg azt tanítottam a kollégáimnak is, tanítványaimnak is, hogy egy professzornak az egészet le kell tudni adni. Nem lehet csak így szeletbe, hogy én az állampolgárságot, te a köztársaság elnököt, te az alkotmánybíróságot, nem. És nem csak a tételes jogot, hanem szemléletet is adni, hogy ne legyen végre szolgáló lánya a politikának a jog, hanem mint önálló egység. Gimnazistáknak is írtunk, és annak nagy sikere volt, állampolgári ismereteket. Fontosnak gondolom, hogy mire választópolgár lesz az illető, és ez borzasztóan hiányzik, úgy kéne kilépni, hogy tudja, hogy mi a demokrácia, mi az intézmény, mert egyébként kívülre kerül. Minden alkalom egyre kevesebb, de belép, vagy 500 ezer fiatal, aki eldöntheti a szavazást ténylegesen. A hatalom az emberiségnek egy borzasztó nagy morális problémája, és ha nem sikerül intézményes keretek közé terelni a hatalmat, és ezt szolgálja az alkotmányok, akkor régen rossz. Az ország látja kárát. Fontosak ezek az intézmények, és az önállóságukat garantálni kell. Én szolgáltam 9 évig az alkotmánybíróságon. Életem 3 nagy élménye, hogy megérhettem a rendszerváltást, részese is lehettem a Bermuda háromszögnél a rendszerváltozásnak. Írhattam is az alkotmányt, és taníthattam is. Azután megvédhettem.
Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
Talán Rózsa Magdi most úgy feldobna bennünket, az angyal.
Ő csak intett, és hopp, tovább ment. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, s hátra se fordult, s ő már ott állt mellettem. Az csak barna volt, s nem pedig szőke, én megcsúsztam a földön előtte. Ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt mellettem. Az meg király volt, és meg is mondta, a másik mögöttem csuklott a porba. Ő meg szeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellette.
Írhatta is az alkotmányt, taníthatta is az alkotmányt, és védhette is az alkotmányt. Hogyha visszatekint erre a bő 30 évre a rendszerváltás óta, az ön mérlege hogy áll most?
Magyari Zoltánnak volt egy mondása, hogy nem az a tanár, aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak. A legtöbb tanítványomra büszke vagyok, és köszönnek a tanítványaim.
És becenevén szólítják a hátam mögött?
Igen, igen, igen. Nagyon sok tanítványomat név szerint is ismerem, és nem csak az ELTE-n taníthattam, hanem Miskolcon, Győrben, és szintén alapításától kezdve a Károli Gáspár Református Egyetemen. A fiam ott végzett, lányom a közgazdász diplomája után szintén ott végzett. A köz iránt mindig fogékony voltam, ugye a polgári léthez hozzá tartozik az, hogy a Bibó tíz parancsolata szerint próbáltam tenni a dolgokat, ilyen jeligékkel, hogy a tétlenség a lélek ellensége. Ezt gyakorta mondom, azért is, mert benne van a szülőfalon. Minden nap kimondják jó estét, hogy ennek tétje van. És van még néhány, felejtsük el magunkat másokért. Ezeket komolyan gondoltam, és Bibónak a politikai tízparancsolata az ott van, és azt 89 óta terjesztjük mindenfele.
A jogot sokan rideg tudománynak gondolják. Ön mit kezd az érzelmeivel?
Jogászok a társadalom orvosai. Szinte minden konfliktus megjelenik, emberi konfliktus a jogban. Családi jog, büntetőjog, polgári jog, a nagy jogterületeket csak, és a közjog szintén. Hát ott van születéstől a halálig a jog, egy cseppet sem száraz terület.
De az érzelmeket mégiscsak valahogy háttérbe érdemes talán szorítani, vagy egyáltalán nem?
Szenvedély nélkül nem lehet a katedrára lépni. A katedra a szent dolog. Nem szabad összekeverni a sóhivatallal semmiképp. Politizálni tilos a szószék és a színpad között, de egyik se jó példa. Ott maradjunk meg, hogy szent dolog, hogyha a katedrára fellépsz.
A hite és a joggal való foglalkozás kapcsolata okozott konfliktusokat, könnyítette a dolgát, nehezítette. Van-e egyáltalán kapcsolat a kettő között?
Nagyon sokan írtak hozzám évfolyam dolgozatot, vagy PhD dolgozatot, lelkiismerete és vallásszabadságból, tehát ez mindig erőteljesebben érdekelt, mint téma, és a meghirdetett évfolyam és szakdolgozati témák, sőt a PhD dolgozati témák között szerepelt. A vallás ilyen értelemben jelen volt.
Van-e olyan emléke, amikor ellentétbe került a jog és a meggyőződése?
Ez az oktatásban nem jellemző. Volteriánus vagyok. Ugye ennek az a lényege, hogy alapvetően nem értek egyet azzal, amit mondasz, de halálomig küzdök azért, hogy mondhassad. A vallás esetében is tiszteletben tartom mindenkinek a hitét, azok között, a határok között, ami mondjuk nem az anarchizmus, meg nem az öngyilkos szekta, tehát nyilván itt is megvannak a határok. Az alkotmánybíróság az más volt, ott komoly lelkiismeret fordulás volt jó néhány esetben, legyen példa az eutanázia, vagy az abortusz, vagy a halálbüntetés. Hol van a szabad akarat, hogy lehet szabályozni az élő végrendeletet, lehet, hogy megváltoztatja az utolsó pillanatban. Hol van az a csúszós lejtő, amire rákerülünk, hogyha megengedjük. Végül is a külön véleményemben azt írtam le, hogy csak is az önrendelkezési alapon működő és passzív eutanázia, azaz a határ, amíg el tud menni jogászként az ember. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert visszaélések tömkelege lehetséges és van is. Itt volt például kedves tanítványom, a Karsai Dani, nagyon tanulságos.
Az ön számára mi a tanulság belőle?
Az, hogy a világnézet és az élethalál az nem választható külön.
És vajon van-e jogunk megítélni más világnézetét, és így a másiknak az élethalálhoz való viszonyát?
Nincs ez a magánszféra. És ebben azt hiszem, hogy szuverén mindenki. Nekünk gyermekkorunkban még természetes volt, hogy otthon haltak meg az emberek. Szépen fölöltöztette, és onnan ment a temetési menet. Ma meg egy kicsit ilyen automatizmus az egész. Hamvasztás, kicsit személytelenedett, pedig hát el kell kísérni a hosszú útra. Nem véletlenek azok a törzsi szokások, a régi szokások, amikor az öregek fölmennek a hegytetőre, elvonulnak meghalni.
Milyen zenével folytassuk?
Hát a cipő legyen. van néhány nagyon szép, már-már ilyen népdal jellegű éneke.
Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok, nyíjatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess, én utánad megyek. Felhő, felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, most el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek.
Azt már említette, hogy a papság útjáról egy szerelem térítette le. Saját családjáról még nagyon keveset beszélt. A feleségét minek köszönheti?
Feleségem nem az a az első szerelem, az a katonaság alatt, mint sokaknak szétment. Utána a Budaörsi úti kollégiumban húztunk le, vagy 7 évet, ott ismertem meg a feleségemet. Véletlenül győri, és sokszor járt téten, mert nővéremékkel szemben lakott a legjobb barátnője. Elkésett a felvételiről, mi hallgatóként segítettük a felvételizőket, és az utolsó sorba ültettük le a másik kolléga nőmmel, évfolyamtársammal. Nagyon hálás szemekkel nézett a megmentői irányába. Egy kicsit segítettem is puskázni. Hát utána már működött a szemkontaktus. A legnagyobb gyermekem, az Anikó lányom, 74-es születésű. 77-ben költöztünk ki. Dunakeszi akkor lett város, és 2 gyermekkel, 77-ben pedig a Peti fiam, aki sajnos aztán 21 évesen meghalt. Ő beteg volt.
Gyászfeldolgozás, az mit jelent ezen számára?
Megpróbálni elengedni, de nem lehet. Mai napig az egész családot megrázta. Legkisebb fiam, ő is ilyen későbbi vállalás, majdnem olyan az a felállás, mint nálunk odahaza, 74, 77, 86, olyan síremléket csináltunk neki. A Jankovics Marci, Bencés diáktársam, Isten nyugosztalja, segített a megtervezésében, keresztkopjafa. Elég sok verset írtam ezt a 3 verszakos kopjafánál, mióta már. Minden vasárnap a kapjafánál talál, megérteni, miért jár együtt az élet és halál. A vasárnapi csendben Adit imádkozom, akit a nagy nyíl útja bánt, hadd, ó Uram, szépültem futni, megérkezett gyanánt. Szépültem vágtat paripáján, lobogó hajjal a lovas, megérkezett oda, hova vágyott a fiam az. Gyertyát gyújtok, a virágot a vázába teszem, s rá gondolok, partlan múlnak az évek, elengedni tanulok. Mióta minden vasárnap a temetőben járok, friss hírokon, olyan ismerősek az évszámok, közeledik a találkozás, várom már nagyon, ölelhetem újra, mint annyiszor egykoron. Szóval hadd, Úram, szépültem fut.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.
Magyarságával kapcsolatban büszkeség van önben, vagy ez egy tény, vagy van valami feladata ezzel kapcsolatban?
Az őseink mehettek volna egy kicsit tovább. Kárpát-medence az mindig húzatos volt, önmagában is csoda, hogy megmaradt. Erre jogosan lehetünk büszkék. Ugyanakkor mindig voltak árulók közöttünk, és a mohácsokat ez okozta. És hát emiatt nem vagyok büszke a magyarságomra.
Önnek most mi a dolga?
Vigyázni az unokákra. De unatkozni nem szoktam. Carpe diem, ezt megtanították panonnalmán. Írni. Volt már ugyan egy interjú kötetem, de készülünk egy interjú kötetre is, amit nem akar elvinni magával az ember, és még itt van a fejbe. Gyűjtögető, meg rögzítő ember vagyok, és ahogy megy az idő, úgy az emléket is valahogy tárgyasítani kell, rögzíteni, amit megéltem, és még a birtokomban van, és lehet, hogy csak én tudom részben az igazságát, azt szeretném lejegyezni. Egy mászókat kérdezik, hogy miért mássza meg a hegyet. És a válasz az, hogy mert ott van. Mindannyian hegymászók vagyunk.
Hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amit nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből vagyunk.
Vendégem volt a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6.